Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és dicsőítsük Urunkat a 236. számú dicséret verseinek eléneklésével. Az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által szerettük volna ezt hitvallással énekelni, hogy valóban nincsen semmilyen segítségünk, és nincsen üdvösségünk, hogyha Te nem jössz a mi segítségünkre. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy egyszülött fiadat küldted el, és adtad Golgotai keresztre, hogy mi megmenekülhessünk, és minden körülmények közepette benned bízva megmaradhassunk. Köszönjük kegyelmedet a mai napon is, amelyet adtál nekünk, és köszönjük, hogy Golgotai kereszted révén remélhetünk a mai napra is bűnbocsánatot minden elkövetett bűnünkre. De köszönjük, Urunk, azt az áldást is, amelyet adtál a Szent Fiad által, aki méltó minden áldása, mert tökéletesen engedelmes volt mindenben. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy így végig kísérsz bennünket minden helyzetben, minden nap velünk vagy, és köszönjük neked, hogy igéd által támogatsz bennünket. Szeretnénk most ezen az esti órán is, a fáradtságos nap után kérni téged, hogy lelked által ajándékozz meg bennünket a te igéddel, munkálkodj bennünk, indíts bennünket neved imádására, magasztalására, adj nekünk alázatot, hogy a te igédnek engedhessünk, és adj nekünk az engedelmesség lelkét, hogy azt meg is cselekedhessük. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj most közöttünk, és áld meg együtt létünket. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét a Prédikátor könyvéből olvasom, két verset, a könyv elejéről és a könyv végéről, az első fejezet második versét, illetve a 12. fejezet 15. versét olvasom. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a Prédikátor, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. A dolognak summája, mindezeket hallván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Kedves testvérek, a napokban a református bibliaolvasó kalauz szerint Prédikátor könyvét olvassuk, amelyről bevallom, hogy én az életem folyamán nagyon kevés igehirdetést hallottam. Olyan könyve ez a Szentírásnak, amelyet a legtöbben már olvastunk, sok jól ismert igeverset idézni szoktunk belőle, még a magyar nyelvben még a közmondás is született a könyvből, de hogy ha megkérdeznének bennünket, hogy röviden összetudnánk-e foglalni, hogy miről is szól ez a könyv, lehetséges, hogy nehezünkre esne a tartalmát néhány mondatba összesűríteni. De ettől függetlenül nagyon sok véleményt lehet hallani a könyvről, mert mindenkinek megvan a véleménye az első olvasás után. Két szélsőséget szeretnék csak említeni. Az egyik tábor azt mondja, hogy nagyon lehangoló ez a könyv. A szerző olyan dolgokat fogalmaz meg benne, hogy minden hiába valóság, vagy hogy jobb annak, aki még meg sem született, nem született meg erre a világra, mint az annak, aki él. És hát olyan gondolattal is találkozunk benne, hogy jobb egy temetésre elmenni, mint esküvőre, mert az előbbinél az emberek legalább eszükbe veszik, hogy ők maguk is egyszer meg fognak halni. Ezek miatt sokan azt gondolják, hogy valahogy idegen ez az üzenet, és ez a könyv a Szentírás többi szakaszához képest, és nem lehet vállalni ezt a nézetet, hogy minden hiába valóság. Mert ha az ember ezt vállalja, és így éli le a mindennapjait, az depresszióhoz és teljes örömtelenséghez vezet. A másik tábor pont az ellenkezőjét mondja, másik tábor azt mondja, hogy az örömöket és az élvezeteket alá lehet támasztani ebből a könyvből. Mert olyan gondolatok vannak benne, hogy az ember egyen és igyon, és élvezze az élet dolgait, mert ez az ő része a földön. Vagy éppen, hogy gyönyörködjön munkának a gyümölcsében, mert ez minden öröme, ami az embernek adatik itt a földön. Tehát két szélsőséget látunk, az egyik tábor nagyon elveti, és nem tud vele mit kezdeni a depresszió miatt. A másik tábor pedig egy másik szélsőségbe esik, a túlzott örömnek való élésre buzdítást olvassa ki a könyvből. Mindezek a vélemények valóban nem alap nélküliek, de ahhoz, hogy megértsük a Prédikátor könyvének fő üzenetét, ahhoz a teljes könyvet figyelembe kell vennünk, és nem szabad csak bizonyos igeversekre korlátozni a véleményünket, hogy az alapján határozzuk meg a könyv fő üzenetét. Ma esti alkalmunkon szeretném, ha három kérdésre keresnénk a választ, amely által közelebb kerülhetünk a könyv fő üzenetének megértéséhez. Először arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért és milyen értelemben mond mindent a Prédikátor hiába valóságnak. Másodszor, mi következik abból, ha felismerjük, hogy minden hiába való a Földön? Végül pedig harmadszor, hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban a könyv által tanított dolgokat? Először tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért és milyen értelemben mond a Prédikátor mindent hiába valóságnak. Azért kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mert a könyv fő témája és egyben állítása az, hogy minden hiába valóság. A könyv elején már rögtön a második versben ezt határozza meg témául a könyv szerzője, és a későbbi fejezetekben ezt az állítását bizonyítja be, fejti ki, ezt az alapgondolatot bontja ki, és hoz fel érveket, hogy alátámassza. Minden hiába valóság. És a könyv végén, a 12. fejezet 10. versében mindazokról az érintett dolgokról, amikről beszél a könyv, összefoglalóan ennyit mond a szerző, mindezek hiába valóságok. Amikor az ember ezt először így meghallja, hogy az életben minden hiába valóság, nagyon sokan először első hallása megrökönyödnek ezen. Hiszen egy eléggé súlyos gondolatot tartalmaz, ha végig gondoljuk. Azt állítja itt az ige, hogy minden, amit az emberek értékesnek tartanak, aminek örülni szoktak a hétköznapokban, amelyért élni szoktak, mindaz hiába való, mindaz olyan, mint a levegő. Emberi életekről mondja ki ez a könyv, hogy hiába valóan telnek el. Hiába valóan élik le az emberek a mindennapjaikat. És mi mindenről gondolja ezt a Prédikátor? Csak felsorolás szintjén néhány dolgot akarok megemlíteni, mivel úgy is olvassuk a könyvet. Hiába való az élvezeteknek, az örömöknek való élés. Itt nem pusztán a gazdagokról beszél a könyv, hanem akár az egyszerű hétköznapi emberről is, aki a dolgos napok után otthon a kikapcsolódásban, a szórakozásban és annak különféle módjaiban keresi az örömet. És ezt tartja az életének legboldogabb pillanatainak, életének értelmének. De beszél arról is a Prédikátor, hogy hiába való az ember minden munkája, hiába való a gazdagság, hiába való az emberi bölcsesség, a hírnév, a népszerűség, és még sok minden más sorol fel a könyv. Azok a dolgok, amelyektől örömöt és boldogságot remél az ember a hétköznapokban, ezekről jelenti ki, hogy minden hiába való. Hogyan merészeli, teszik fel sokan a kérdést, a könyv szerzője így semmibe venni az élet meghatározó dolgait. Ez az ember valóban csak ült az asztalnál, gondolkozott az élet dolgairól, filozofált, és így jutott erre a gondolatra. A Prédikátor nem egy ilyen ember volt. Salamon király, mert ő a Prédikátor, az élete vége felé járó férfi volt, aki nagyon sok mindent megtehetett. Hátra tekint az életére, és megbevallja, hogy nagyon sok mindent ki is próbált. Nagyon sok mindent keresett, sok mindenben próbálta meglelni az örömöt, és nem tartóztatta meg magát semmitől. Bevallja, hogy ilyen dolgokat próbált ki, hogy például az alkoholban keresse az örömet, vagy éppen a nőkkel való paráználkodásban, vagy éppen abban, hogy különféle épületeket, birtokokat épít fel, és abban gyönyörködik, de azt is bevallja, hogy semmittől sem tartóztatta meg a szívét, valamit a szeme megkívánt, azt megszerezte vagy megtette. Mindent megvizsgált, még a sok tudás szerzését is. Még azt is kipróbálta, hogy milyen a bölcsességnek élni. És vajon boldoggá teszi az embert mindezt, amiért élni szoktunk. És miután mindezeket kipróbálta, ezek után mondja ki, hogy mindezek hiába valóságok. Az ember nem leli meg az örömét és boldogságát. Lehet, hogy az emberek ezeket tűzik ki célul maguk elé, de azt mondja a prédikátor, nem fogják megtalálni a boldogságot. Ő kipróbálta, és azt mondja róluk, hogy hiába valóság. Azonban a prédikátor nem egy depressziós és pesszimista ember volt. Nem azért mondja, mert ezek az érzések uralkodtak volna el rajta. Nagyon sokan azt mondják, hogy ezt a könyvet könnyen félre lehet tenni, mert a szerző maga tényleg depresszióban szenvedett. Márpedig ők mindent borúsabban látnak az átlag embernél. De nem, a prédikátor realista volt. Mindent megvizsgálva, kipróbálva vallotta, minden hiába valóság. A földi élet Isten nélkül hiába valóság. És miért hiába való? Több dolgot említ, azt mondja a prédikátor, hogy hiába valóság a halál tükrében. Mert az ember akármit is birtokol itt a földön, akármit is szerez meg, hírneved, dicsőséget, gazdagságot, tekintélyt, mindent elveszít, amikor eljön az utolsó óra. És hiába valóság a mulandonság tekintetében is. Az ember nem tesz olyat, amit megmaradna mindörökké. Sem kezünk munkája, sem más nem marad meg. A halállal minden véget ért, és utána jön az ítélet, figyelmeztet a prédikátor. Utána jön az ítélet, és kérdés, hogy mi lesz akkor. A földön nincs semmi tökéletes dolog, mert a bűn mindent megront. Minden hiába valóság az Isten nélkül élő ember számára. És fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a könyv az Isten nélkül élő ember szempontjából fogalmazza meg, és látja meg az élet dolgait. Úgy értjük meg, hogy minden hiába valóság, hogy Salamon király a hitetlen ember szemszögével nézi. És a hitetlen ember számára a halállal valóban minden véget ér. És valóban minden tette és dolga elmúlik. De hát a hívő ember számára talán nem így van. A hívők pont emiatt nem is szokták megérteni ezt a könyvet, mert hát a Szentírás mást jelent ki az életről. Hogyan nézzem én az életet ennyire borúsan és mindent hiába valónak, hogyha a Szentírás azt ígéri és arra szólít fel egyenesen minket, hogy mindenkor örüljünk. A hívő ember vajon nem lehet-e hálás a mindennapi életért, a mindennap megkapott eledelért, kenyérért, mert Istentől kapott ajándékként tekint arra. Amikor a hívők megfogalmazzák, hogy milyen az élet, azt mondják, hogy nem ilyen komor, nem ilyen lehangolónak kell látni az életet, mert az életben felfedezhetjük Isten kezének munkáit. És pont emiatt, mivel Istent magát megláthatjuk, ezért hálásan és örömmel élhetjük le napjainkat. Akkor mégis hogyan válik igazzá az az állítás, hogy minden hiába való? Csak úgy oldódik fel ez a feszültség, testvéreim, ha a hitetlen ember szemszögéből értelmezzük a dolgokat. Úgy hiába való minden, hogy az ember még nem ismeri Istent. És a könyv első fő üzenete ez, hogy Isten nélkül minden hiába valóvá válik az életben, mert az ember Isten nélkül nem lehet boldog. Isten nélkül nem marad meg semmi az életünkből, ahogy a munkánkból és földi örömünkből sem. Ideig, óráig való sikereink lehetnek, az örömeink ugyanígy, de az, ami örökké megmarad, az egyedül Istentől kapható meg. Minden földi öröm és gyönyör mulandó, és ez az, amit a prédikátor megtapasztalt, miközben annyi mindent kipróbált. De fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy az az igazság, hogy minden hiába való az életben Isten nélkül, nem azért igaz, mert a prédikátor így látta, tapasztalta, nem a tapasztalata miatt igaz. Ő észrevette, miközben kipróbálta, hogy ez a valóság, hogy minden hiába valóság. Azért igaz ez a kijelentés, mert Isten mondja. És ezért ismerték fel az Ószövetség idején, hogy ez a könyv Istentől származik. Isten maga az, aki a prédikátoron keresztül és az ő életén keresztül kijelenti, hogy az ő nélküle való élet hiába való. Isten kijelentése ez, mert ő maga az, aki hiába valóvá teszi az emberi életet, azt az életet, aki nem keresi őt, és aki nem jár hitben. Ezért olvasunk ilyet a könyvben, hogy Isten adta ezt a hiába való lélek gyötrelmére való foglalatosságot az embernek, hogy gyötörje. Isten az, aki hiába valóvá teszi az emberi életet azért, hogy ő hozzá visszatérjünk. Isten munkája az, hogy az emberi élet hiába valóvá vált a bűneset után, és az értelmét akkor nyeri csak vissza, ha az ember megtér Istenhez. Mert Isten a vele való kapcsolattal teremtett minket, és ezért annak az élete, aki ő nélküle él, hiába valóvá válik. Ezt maga a Teremtő mondja ki. És ebből következik a második kérdésünk is, ami így hangzik. Mi következik abból, ha valaki felismeri, átéli, megtapasztalja saját életének hiába valóságát? Az következik, testvéreim, hogyha az ember meglátja saját hiába valóságát, Teremtőjéhez menjen, hogy Istenre van szüksége. Salamon király válasza egyértelmű ebben a kérdésben. Azt mondja, keresd az Istent, féljed őt, és engedelmeskedj parancsolatainak. Csak így élhet az ember nem hiába való életet. Mert a könyv bizonsága szerint csak Isten az, aki úgy tud munkálkodni, hogy amit tesz, az megmaradjon örökké. Ezt mondja a 3. fejezet 11. versben, csak az marad meg ebben a világban, amit Isten cselekszik. Csak az marad meg. És ha Isten cselekszik a mi életünkben, az meg fog maradni. Amit ő munkál mi bennünk, és ő ad nekünk lelkének ajándékaiból. A könyv bizonsága szerint Isten az, aki igazi bölcsességet, tudományt és örömöt tud adni az embernek. Isten az, aki mindent cselekszik az életünkben, mert ő az, aki időt rendel mind az örömnek, mind a bánatnak, mind a gazdagodásnak, mind az elvesztésnek, mind a születésnek, mind a halálnak. Nagyon jól ismert a 3. fejezete a prédikátor könyvének, hogy mindennek rendelt ideje van. A rendelt szó pedig azt jelenti, hogy valamilyen célra odaadott, valami célra szánt. Isten rendelte el azt az időt, és így Isten rendelt időt a születésnek, a meghalásnak, az örömnek, a sírásnak, és mindennek, amit ott felsorol a prédikátor. A könyv Istenről tesz bizonságot, hogy ő mindenek szuverén ura, aki a maga belátása szerint cselekszik. nem a szerint, hogy mi jót vagy rosszat tettünk, hanem ahogyan neki kedves. Minden más emberi tett, és minden más emberi dolog, amit egymagunk Isten nélkül próbálunk véghez vinni, elmúlik. És azt mondja a prédikátor, hogy az ember képessége nagyon csekély. Mennyire tud örülni az ember Isten nélkül? Azt vallja meg, hogy még az ételnek és az italnak sem tudunk örülni, ha Isten nincs velünk, ha nem Istentől származik az örömünk. Még az élet legapróbb dolgainak sem. Ő nélküle még az eledelés keserű, és az innivaló sem megelégítő. Istenhez vezeti ezért a prédikátor azt az embert, aki belátta, hogy az életében minden hiába való. Ő az, aki ki tudja mondani, megmentelek és örömet adok neked. És valljuk be, hogy nem a prédikátor egyedüli tapasztalata ez, hogy minden hiába valóság, hanem minden keresztény emberé, aki találkozott Jézus Krisztussal és az ő megismerésének gazdagságával. Pál apostol, miután Jézus Krisztusban hitt, mert találkozott vele és újjászülte őt, mindent kárnak és szemétnek ítélt, hogy Krisztus ismeretének gazdagságát megnyerje. Pál ugyanezt mondja ki, hogy minden hiába való volt az életemben, mindent kárnak és szemétnek ítélek, és most, ami igazán értékes és ami megmarad, az Jézus Krisztus ismerete, és ennek az ismeretnek a gazdagsága. Átértékelődött az élete, amikor Istent megismerte. A régiek hiába valónak tűntek, és minden, amit Isten kezéből fogadott el, pedig értékesnek. Minden hívőnek tapasztalata ez. Vagy különben miért menekültünk Istenhez? Ha nem azért, mert bűneink és hiába való életünk ránk nehezedett. Lehet, hogy ezt még nem láttuk be, hogy minden hiába való. Lehet, hogy eddig csak bizonyos dolgokról mondtuk ki az életünkben, hogy azok Isten nélkül hiába valóak. Salamon azonban nem csak bizonyos dolgokról, nem egy-két dologról mondja ki, hanem az egész emberi életről mondja ki, minden hiába való Isten nélkül. Ismerjük jól az ő történetét, hogy mind tévedett el Istentől, és hogyan hagyta el őt, és fordult bálványokhoz. Én úgy gondolom, hogy idős korára Isten megkönyörült rajta, és miután ennyi mindent kipróbált, utána visszavezette őt magához. És miután Isten megkönyörült rajta, leíratta vele mindazt, amit tapasztalt, mindazt, amit megtehetett. És mindennek summája ez, a végkövetkeztetés, az Istent féljed, és az ő parancsait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. A prédikátor tehát ezt felismerve írta ezt a könyvet, hogy Krisztusra mutasson. Mert a könyv célja nem a depresszióba taszítás. Nem addig akar minket pusztán elvezetni, hogy lásd be, hogy életedben minden hiába való, ami nem Istentől van, hanem Istenhez akar téged vezetni. Ezt azonban csak akkor ismerjük fel, és csak akkor megyünk Istenhez, ha belátjuk, hogy az életünk dolgai hiába valóságban telnek el. Ha a prédikátornak nincs igaza, ha az életünkben nem minden hiába való, akkor Krisztusra sincs szükségünk mindenben. Ezért a könyv az elé a kérdés elé állít minket nap mint nap, hogy minden dologban kerestük-e Istent, és megbántuk-e, hogy mindaz, amit nélküle tettünk, az hiába való dolog volt. Belátjuk-e, hogy az emberi élet értelmetlen és elfecsérelt, ha Isten nélküli. És ez nem pesszimizmus, testvérek, ez valóság. A prédikátor miután leélte életét és annak nagy részét hiába való foglalatossága töltötte el, figyelmeztet minket, keressétek, féljétek az Urat, mert egyedül ővele töltött élet nem hiába való. És ezzel a prédikátor rá is tér a harmadik kérdésünkre. Hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban a könyv által tanított dolgokat? Miután az ember felismerte azt, hogy minden hiába való az életében és Istenhez ment, hogyan folytassa tovább? Mit tegyen? A prédikátor könyve nagyon sok gyakorlati tanácsot, vezetést ad. Ebből csak néhányat szeretnék idézni, mivel úgy is olvassuk a könyvet, és nehéz lenne összefoglalni mindent. A harmadik fejezet 12.-13. verséből ezt olvassuk. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat az emberek, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedjező életében. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka. Ezekben a versekben egyrészt megelégedésre buzdít minket. Mit tegyünk? Elégedjünk meg azzal, amit Isten adott. Másrészt pedig azt mondja, hogy a pillanati helyzetünket fogadjuk el Istentől. Nézzünk mindenre úgy, hogy az az ő kezéből való ajándék. Örüljön az ember annak, ha az ennivalóját örömmel tudja elfogyasztani, mert az is Isten ajándéka. Minimalistának tűnik ez a gondolat? Szerintem igazából Istenre mutató. Aki az Úrral éli le a mindennapjait, annak a természetesnek tűnő megszokott dolgok is ajándékként jönnek az Úrtól. Ő is örömre és hálaadásra indítanak minket. Az ember örülni szokott az ajándéknak. Annak a különlegesnek, amit akár születésnapkor ajándékoznak nekünk, vagy karácsonykor szoktak. Az ember örül az ajándéknak. Ez a könyv arról beszél, hogy mennyei atyánk minden nap számtalan ajándékot ad nekünk. Örülünk-e ennek? Örülünk-e, hogy az ő kezéből vehetjük el a mindennapi áldásokat? De nem csak a jó ajándékok miatt élhetünk hálásan, hanem a hívő ember megtanulhatja azt is, hogy a rosszat is Isten kezéből vegye el. A 7. fejezet 14. verse ezt mondja, a jó szerencsének idején élj a jóval, a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is éppen úgy, mint azt Isten szerezte. Az Istentől vesszük-e el, testvérek, még a szenvedésünket is? Mert ha igen, az nem válik hiába valóvá. Istennel még a szenvedésnek is értelme van. A második gondolat, ami a könyvön végigvonul az, hogy az ember úgy élje le az életét, hogy keresse a bölcsességet. Az Istentől kapott bölcsességet. És ez nem egy elméletnél leragadt gondolkozásmódot jelent, hanem a gyakorlati életben megmutatkozó bölcsességet. Ami elsősorban arra ad választ, hogy mit tegyek, hogyan engedelmeskedjem Istennek. Az ember gondolja végig mindazt, ami történik vele, és hogy Isten hogyan van jelen ezekben a történésekben. A 7. fejezet 11.-12. versében ezt olvassuk. Jó a bölcsesség az örökséggel, és előmenetelükre van az embereknek, akik a napot látják. Mert a bölcsességnek árnyéka alatt és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember. De a tudomány hasznosabb, mivel a bölcsesség életet ad az ő urainak. És újból előjön az egyes fejezetekben a bölcsesség gondolata, és hogy Isten ezt ajánlja nekünk. A 10. fejezetben a bolondságról beszél. Leírja, hogy hogyan viselkedik a bolond ember, hogy mit hisz, és hogyan gondolkozik. És ezt is azért teszi, hogy mi inkább a bölcsességet keressük. És ebben a fejezetben konkrét dolgokat mond el nekünk az Úr, hogy mit, hogyan tegyünk. Végezetül pedig azt a gondolatát emelném ki a könyvnek, amely arról szól, hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy bizonyos dolgok azért történnek velünk, mert jók vagy rosszak voltunk. Isten nem a mi bűneink vagy jóságunk szerint cselekszik velünk. A 9. fejezet első 2 verse ezt mondja. Minden cselekedet Isten kezében van. Szeretet is, gyűlölet is, nem tudják az emberek, mint ez előttük van. Minden olyan, hogy mindenkit érhet. Egyazon szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, mind annak, aki áldozik, mind aki nem áldozik, úgy a jónak, mint a bűnösnek, az esküvőnek úgy, mint aki féli az esküvés. Arra hívja fel ez az ige szakasz a figyelmünket, hogy mind a hívőket, mind a nem hívőket Isten egyaránt részesíti, mind megpróbáltatásokban, szenvedésekben, mind örömökben és áldásokban. Tanuljuk meg úgy szemlélni életünket, hogy mindent Isten kezéből tudjunk elfogadni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Isten időnként nem büntet meg bizonyos bűnöket az életünkben, és nem ad áldást bizonyos cselekedeteinkre. De mégis mindennek a forrása és mindennek az oka ő maga. Nem a mi jóságunk vagy rosszaságunk irányítja Istent. Őt az ő saját akarata és tetszése irányítja, és az alapján ajándékoz meg bennünket mindennel. Ne háborogjunk, ha a hitetleneknek jobb dolguk van, és ne gondoljuk, hogy azért történik velünk bármi jó, mert mi különbek vagyunk. Isten kezében van mindannyiunk élete, és ezért ő benne bízva kell élnünk minden időben. Összefoglalva röviden az elhangzottakat, a Prédikátor könyve az Isten nélküli élet hiába valóságáról beszél, amelyet saját életünkben is tapasztalhatunk. De mindenről azért beszél, hogy Istenhez vezessen minket, és megtanítson ő benne bízva élni. Lássuk reálisan életünket, tetteinket, azok hiába valóságát, ha Isten nélkül cselekszünk, de hittel lássuk meg munkálkodó atyánkat is, aki sok ajándékot ad nekünk, aki bőven ad okot arra, hogy örömmel és hálával éljünk ő neki. Legyen előttünk, testvérek, minden nap a könyv summája, ami így hangzik, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. A mi Úrunk lelke vezessen ebben minket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy a mi életünk minden tettére, minden egyes részére rámutatsz igédben. Köszönjük az ige tükrét, amelybe belenézve magunkat láthatjuk meg. Urunk, lehet, hogy félünk és óckodunk belenézni a Prédikátor könyvének tükrében, de szeretnénk, Urunk, neked engedni, és szeretnénk, hogyha te mutatnál rá életünkben mindazokra a hiába való tettekre, minden időre, amelyet te nélkület töltünk el. Szeretnénk, Urunk, így gondolni mindenre az életünkben, amelyet nélkület cselekszünk. Ugyanakkor szeretnénk, Urunk, hálával élni, téged keresni, nem elcsüggedni, nem elszomorodni úgy, hogy nem merjünk hozzád fordulni. Szeretnénk meglátni tégedet mennyei atyánként, akitől megkaphatjuk mind az áldásokat, mind a terheket, mind a szenvedést, mind az örömet. És szeretnénk téged mindenek felőtt való Úrként hinni és megvallani. Urunk, látod ebben való küzdelmünket, látod, hogy hitünk elerőtlenedik, téged oly gyakran kicsinynek gondolunk, és az élet dolgait pedig oly nagynak. Segíts, Urunk, ezen, ebben megváltoznunk, lelked adja nekünk azt a hitet, amely te hozzád menekül, amely egyedül benned bízik és benned reménykedik. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy meghaltál azért, hogy ne hiába való módon éljünk, és köszönjük, hogy veled az életünknek értelme van. Köszönjük, Urunk, hogy nem muszáj megelégednünk e világ gazdagságával, hanem kereshetjük azokat a mennyei kincseket, amelyek megmaradnak örökre. Köszönjük, hogy mindezeket nekünk adod. Kérünk, Urunk, segíts nekünk mások életét is úgy vezetni, vagy úgy segíteni őket, hogy te hozzád juthassanak el. Annyi ember él, Urunk, hiába valóságban. Adj nekünk mentő szeretetet, amely rád mutat, amely benned bízik, és csak hozzád vezet másokat. Így könyörgünk, Urunk, az előttünk álló evangelizációs hétért is. Köszönjük mindazokat az igéket, és mindazokat a gondolatokat, amelyeket már elkészítettél. Kérünk azokért az emberekért, különösen akik nem ismernek téged, és itt lesznek közöttünk, add, hogy igédet hallva, bűnéket megbánva, te hozzád térjenek és újjászülethessenek. Ne kérünk, Urunk, hívő testvéreinkért és magunkért, hogy mi magunk is hadd kerüljünk te hozzád közelebb. És kérünk, Urunk, áld meg mindennapjainkat, áld meg bennünket, hogy akár eszünk, akár iszunk, mindent a te dicsőségedre hadd tehessünk. Köszönjük, hogy kegyelmesen munkálkodol az életünkben, kérünk, add, hogy továbbra is benned bízhassunk. A mi Urunkért, Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. A mi Urunk így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 269. számú dicséretet énekeljük el. Az első verse így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.